No kérem, szépen kisiklott a Shanghai Express, ezzel akarnánk olcsó, szenzációs hajhász módon beharangozni a következő beszélgetést, de ennél íróval komolyabb témáról van szó. Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója majd kifejti. Szerbusz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát ez a kínai gazdaságról szóló beszélgetés alcíme volt talán, mert hogy mindenki reménykedett, hogy Kína majd megint beröffenti a világgazdaság motorját, miután a Covidon túl lett vala így vagy úgy, hogy azt most hagyjuk, de nem ez történik, úgy tűnik, hogy az már sose jön vissza, mint ami a Covid előtt volt.
Hát azt nem tudom, hogy soha nem jön vissza, az biztos, hogy most a héten nagyon sok makroadat jelent meg Kínában, egészen konkrét azt hiszem tegnap előtt, és azok azért a vártnál alacsonyabbak voltak. Ez mind a GDP növekedése, mind a kiskereskedelmi értékesítése igaz volt, miközben egyébként a kínai ingatlan piacon 9 éve nem látott áresés, és lakásértékesítés csökkenés volt, úgyhogy egyértelműen nem, egyelőre nem abba az irányba mutatnak a folyamatok, amit vártak a kínai pártnál.
Hát nem is abba az irányba mutatnak a folyamatok, de ez a ingatlan buborék nem is olybá tűnik, hogy 1-2-3 év alatt ezt rendbe lehetne tenni. Mert hogy minden ilyen idők legnagyobb buborékjának minősítették több helyütt is a nemzetközi sajtóban.
Mondjuk minden buborékot általában azt szokták mondani, hogy a legnagyobb, de ez tény, hogy ez hatalmas eszközosztály ott, és az egész gazdaság vérkeringése azért volt felhúzva az elmúlt időszakban. Úgyhogy szerintem egyértelműen érthető, hogy a kínai tőkepiacok is, mondjuk egy MSCI China ETF-et, ha néztek, vagy indexet, hogy az mondjuk az elmúlt egy hónapban 11%-ot esett dollárban, az elmúlt egy évben meg 30%-ot, az 5 éves azt hiszem ilyen mínusz 40%-ban van. Tehát hogy ez valahol érthető, szerintem a sokkal érdekesebb, hogy addig, amíg az egy év alatt 30%-ot esett Kína, az indiai hasonló index az meg 30%-ot emelkedett. Tehát látszik, hogy van egy átmozgás a két ország között, a pénz keresi az útját, és a sokkal biztonságosabb India felé vette az irányt.
Na hát akkor Kínában azt mondják, hogy ez igazából mindegy, mert 5000 éves távlatokban gondolkodnak. Persze, hogy befektető az nem tud 5000 éves távlatban gondolkodni, úgyhogy gondolom aggodalommal nézik a Tájvannal szemben kialakuló, vagy elmélyülő, vagy folyamatos konfliktust.
Igen. Nagyon érdekes lenne, hogyha a következő befektetői találkozón is ezt mondanám, hogy 5000 éves távlaton biztos, hogy jó befektetéseim lesznek. Érdekes volt ez a tájvani választás, ami ugyebár január 13-án volt. Szerintem egy ilyen sem állapot lett, tehát ugyebár az történt, hogy a DPP, aki ugyebár inkább a függetlenségpárti párt jelöltje nyerte meg az elnökválasztást, de maga a párt az elvesztette a parlamenti többségét, ami megvolt 20-20-ban is, meg 16-ban is. Viszont a parlamentben meg a KMT az nem tudott többséget szerezni, úgyhogy igazán a harmadik párt lesz a királycsináló a parlamentben. Szerintem ez egy pont olyan állapot, hogy a kínaiaknak így megfelelő, mert a függetlenségi pártnak nem lett nagyobb a mandátum, a sőt kisebb lett, viszont azért nyilván nem lett nagy áttörés, nem lett nagy változás. Úgyhogy szerintem ez pont ebben az 5000 éves távlatban ez jól beleillik, hogy előbb-utóbb lesz valami, de talán a harmadik világháború idén el fog maradni így a érdeklődés hiányában.
Azért vannak egy páran, akik még emlékeznek a legutóbbi kínai összeomlásra, így pénzügy szempontjából is. Hát ugye már amikor a taxisofőr is azt mondta, hogy a kínai tőkepiac oda kell fektetni, meg az milyen jó, akkor már lehetett érezni, hogy itt baj van. Vajon ez az egész, amiről beszéltél, erről a buborékről, ez tudom, hogy nem tudunk jósolni, de mit látsz, hogy mekkora kockázat?
Szerintem alapvetően hatalmas, két dolog, ami fontos. Az egyik az, hogy Kína nagyon olcsó befektetésileg most. Ahogyan egyébként Oroszország is nagyon olcsó volt a háború előtt, de még olcsóbb lett. Tehát, hogy ez a cheap for a reason, hogy okkal ilyen olcsó, és az egyik ilyen ok az, hogy úgy néz ki, hogy azért Donald Trump lehet, hogy egy újabb, egy Donald Trump 2.0-át láthatunk lehet, hogy 2024-ben, ami azért nyilván nem fog segíteni a kínai eszközökbe. Most nem tudom, hogy figyeltétek-e, de hogy a volt elnök pont volt ügyében ez az Iowa-i győzelme nemrég, és egyből utána nyilatkozta, hogy igazándiból a kínai részvények aznap azért estek meg, hogy ő győzött. Na most ez nyilván vicces, meg nagyon, nagyon ilyen marketing szagú, de az tény és jó üzenet, hogy ha ő lesz az elnök, akkor egy újabb kemény irány lesz Kínával szembe, és egy további szenvedés lesz, aminek meg a gazdasági hatása pedig az, hogy nyilván akkor a kereskedelmi háború még élesebb lesz, legalábbis retorikában, mert szerintem már most is nagyon éles, és lehet, hogy azért az amerikai tőke az még jobban ki fog menni Kínából. Hogyha megnézitek most az FDI adatokat, tehát hogy mennyi külföldi befektetés érkezik Kínában, negatív érték, tehát megy ki a külföldi tőke, és ez nagyon, nagyon régen volt ilyen utoljára, úgyhogy ezeket a hatásokat érdemes nézni szerintem most.
Jó, figyelj, mindenképpen nézni fogjuk, köszönjük szépen, hogy felhívtad a figyelmet rá, további szép napot neked, jó munkát!
Köszönöm, nektek is!
Tunkli Dani, az Accord alapkezelő befektetés igazgatója beszélt arról, hogy mi a helyzet Kínában. Azt mondja a kedves hallgató, hogy bocs, de Tajvanon melyik párt akar Kínával egyesülni? Nem a Kuomintang volt, akik azt mondták, hogy ők békülékenyebbek és egy lazább politikát folytatnának Kínával kapcsolatban, tehát erre utalt a Dani.